Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő, önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában értékeljük a múlt hétvégén véget ért a labdarúgó NB1 2019-2020-as idényét. Szó lesz az NB2 következő évéről, valamint kiemelten foglalkozunk a Debrecen labdarúgó csapatának kiesésével és a klubot érintő változásokkal. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
A már bajnok Ferencváros győzelemmel zárta a labdarúgó NB1 2019-2020-as idényét, miután 1-0-ra nyert a vendég Mezőkövesd ellen a bajnokság 33. utolsó fordulójában. A mezőkövesdiek vereségükkel negyedikként zárták a szezont, és nem indulhatnak az Európa Ligában. A kövesdieknek több pontot kellett volna gyűjteniük a Groupama arénában, mint amennyit az előttük egy pontos előnnyel harmadik Puskás Akadémia szerez a párhuzamosan zajló mérkőzésen a vendég Honvéd ellen. Miután a felcsúti együttes 2-1-re legyőzte a fővárosi riválist, a mezőkövesnek az sem lett volna elég a bronzérem megszerzéséhez, ha nyer. Sikerével a Puskás Akadémia története során először indulhat a nemzetközi kupában. A Ferencváros ezzel a sikerrel hazai pályán veretlen maradt az idényben, sőt saját stadionjában immár 54 mérkőzés 2017 áprilisa óta nem talált legyőzőre az NB1-ben. A meccs után az FTC játékosai megkapták aranyérmüket Csányi Sándortól, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökétől. Az utolsó körben az is eldőlt, hogy a Kaposvár mellett a Debrecen búcsúzik az élvonaltól, a debreceniek hazai pályán ugyanis nem tudták legyőzni a kiesés elől szintén menekülő Paksi Gárdát, miközben az Újpest hazai pályán otthon nyert magabiztosan, a Kisvárda pedig a Diósgyőr vendégeként gyűjtötte be a 3 pontot. A labdarúgó NB1 idényéről Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
Ha a szezon előtti helyzetet nézzük, akkor azt gondolom, hogy az első két helyzetet tekintve feltétlenül, gondolom, hogy a Ferencváros esélyesebb volt a bajnoki címre a játékos állományát tekintve, mint a Molfehérvár, de az nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy ez a két csapat a legnagyobb favorit. Amikor a Fradi bejutott az Európa Liga csoport körébe, akkor ugye felvetődött sokakban, hogy bírja el majd a kettős terhelést a zöld-fehér gárda, vagy úgy jár, mint egy évvel korábban a Molvéli. Európa Liga csoportkörös szereplése a bajnoki őszét gyengítette. És mint a Ferencváros jól viselte ezt a kettős terhelést, mert én úgy vélem, hogy karácsonyra, illetve a téli csinetre eldőlt az, hogy nagy valószínűséggel az zöldfehérek megvédik a bajnoki címüket. Az, hogy van-e 13 pontos különbség a két csapat között, én úgy gondolom, hogy a két csapat teljesítménye között volt ilyen differencia. Rebro egy miatt feltétlenül dicséretet érdemel, vagy elismerést érdemel, hogy megtanította a csapatát 1-0-ra győzni. Ez nem könnyű feladat, de magabiztossá tehet egy gárdát. Az, hogy rengeteg az 1-0-ás győzelme, az abból az is következik, hogy a védelme kitűnően teljesített, és mindig akadt egy olyan csatára közt a szükséges egy gólt, hol Boli, hol Tokmak, hol Zubkov bepöttyintette. Az, hogy címet védett a Ferencváros, az tulajdonképpen, mint mondom, nem meglepő, ugyanakkor mégis egy hosszú sorozat lezárását jelenti, hiszen korábban a Debrecennek sikerült címet védenie, még a 2010-es esztendőben. Lehetne egy átkötés persze rögtön, hogy a Debrecenről a Debrecenre, az abszolút meglepetés, hogy az előző szezon harmadik helyezettje kiesett. Hozzáteszem, nemrégiben volt hasonlóra példa, még ha talán kevesen is emlékeznek rá, hiszen a Vasas is úgy esett ki, hogy az előző idényben bajnoki bronzérmet szerzett az OTP Bankligában. Talán arra is lehetett számítani, akár a tradíció alapján, hiszen az elmúlt években mindig a két újonc közül az egyik kiesett, hogy a Kaposvár búcsúzni fog. Nagy volt a 3 év alatt 3 osztályugrás a somogyi csapatnak, de az első, második és 12. hely közötti régióban én úgy gondolom, hogy a nagyon nagy tudásbeli különbség nem volt a csapatok között. Annak is a függvénye a végső bajnoki helyezés, hogy ki milyen periódusban, milyen formát fogott ki, illetőleg, hogy a véghajrá kinek hogy sikerült, az újrakezdés utáni periódus hogy sikerült.
Itt tényleg, hogyha erre egy kicsit külön kitekintünk, akkor te hogy látod, kinek jött jól ez a szünet, vagyis melyek azok a csapatok, amelyek úgy álltak föl az április végi, május elejé újrakezdéskor, hogy megúszták a kiesést, vagy előreléptek a tabellán?
Ugye azt jelentőltük a külföldi példákból kiindulva, hogy az újrakezdés nem okoz majd az OTP Bankligában sem jelentős átrendeződést, ami a szerzett pontokat, a tudás, stb. Illeti. Ezt azért utólag némileg modifikálni kell egy kicsit, hiszen jól látszik, hogy annak ellenére, hogy az első mérkőzését megnyert, és azért ott nagyjából a bennmaradáshoz nagyon közel került, vagy nem biztosította is a Diósír. A hátrajövő mérkőzéseken gyakorlatilag, ahogy Feszkó Tamás edző is mondta, megbukott. A Diósír az egyik csapat, amelyik sokkal gyengébben szerepelt a újrakezdés előtt, vagy mint a leállás előtt gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy a mezőkövest is alul teljesített az előző időszakhoz képest. Ennek ellenére érdemes ezt hangsúlyozni, hogy a mezőkövest története során először kupadöntőt játszott, és a mezőkövest története során először elérte a magyar bajnokságban a negyedik helyet, tehát az összkép abszolút nagyon-nagyon pozitív a klub szempontjából. És hát nézzük ugye a jobban teljesítő csapatokat, feltétlenül ebbe tartozik a Paks, amely megmenekült egy egyetlen vereséget számláló hosszú széria végén, ugye csak a Puskás Akadémiától kapott ki. Abszolút pozitív a újrakezdés előtt még kieső helyen álló Zalaegerszegnek a nagy felfutása, amelynek még arra is lett volna esélye a hajrában, hogy akár az ötödik helyet is elérje, így hetedik helyen végzett. Legutóbb újonc csapat a Puskás Akadémia volt, amely ennél előrébb tudott végezni az OTP Bankligában visszakerülése után, és külön kell szólni az Újpestről, amely talán kiesett volna, persze ez fikció, hogyha nincs az edzőváltás, hogyha nem jönne Bocsevik-Nyevics helyére Predrag Rogán, de ki tudja, hogy hol végzett volna, hogyha hamarabb, mondjuk a téli szünetben megtörténik az edzőváltás, amit Újpesten őszintén szóval nagyon régen vártak.
Említettük azt, hogy mely csapatok estek ki, azt is lehet tudni, hogy melyek jutottak fel. Ugye az MB2-t azt lezárta a koronavírus miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség, és a két első helyezett, az MTK egy éves másodosztályú szereplés után ismét visszajutott, és hát feljutott hosszú évtizedek után a Budafok is. Hogy látod, egyrészt mire lehetnek ők képesek, másrészt mire számítasz az MB2-ben, ahol több az élvonalbeli bajnok, mint az NB1-ben. Hogyha névsort nézzük, hát Vasas, Debrecen, Győr, Pécs, hosszan lehetne még sorolni a tradicionális csapatokat. A két feljutóról mire számítasz, és tényleg mit várhatunk az NB2-től?
Nézzük először a két feljutót. Említettem ugye azt, hogy az elmúlt években, mondjuk a 12 csapatos OTP Bankligát számolva, ha lehet ezt hagyománynak nevezni, hagyományjá vált, de mégis egy gyakorlat, hogy a két feljutóból az egyik a következő idény végén búcsúzik. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy bárki előre eldönti, nyilván nem azt jelenti, hogy itt bizonyos predesztinációról van szó. Minden esetre a gyakorlat azt mutatja, hogy az egyik csapat nem tud megkapaszkodni. Azt gondolom, hogy abban viszonylag nagy az egyetértés, noha nem tudjuk még, hogy ki hogyan erősít, de hát azért jelek már láthatóak, hogy a két feljutott csapat közül az MTK az erősebb. Az MTK noha nem volt egetverően nehéz a sorsolás, ezt hozzá kell tenni, de mégiscsak az NB1-es csapatok mezőnyében is, vagy az NB1-es csapatokkal is a mezőnyben lévő magyar kupában a legjobb négy közé jutott, ott csak 11-es párbajban esett ki a Honvéddal szemben. Tehát ez azt jelenti azért, hogy az MTK képességei már az előző idényben is mondjuk élvonalbeliek voltak. Ezért én azt gondolom, hogy az MTK-nak reális esélye van arra, hogy megkapaszkodjon az élvonalban, a Budafokot pedig majd meglátjuk. Öt élvonalbeli csapat lesz ugye a következő szezonban az OTP Bankligában. Ha elmondtuk azt, hogy a három, ami a 2019-2020-as idényben volt, azaz az elmúlt évtizedek alapján a minimumot jelentette, háromnál kevesebb fővárosi csapat még soha nem szerepelt a magyar élvonalban egy idényben. Ugye öt nyilván szerepelt, másrészt volt, hogy hét is, nem szólva most azokra az idényekre, amikor csak budapesti csapatok alkották a mezőnyt, tehát az utóbbi évtizedekről beszélek. Az öt egyáltalán nem volt ritkaság, ellenben nem 12 csapatos mezőnyre jellemző ez az arány, a 12-ből 5, a külvárosi csapatos sok az NB1-ben, én azt gondolom. Sajnálom, hogy hiányoznak vidéki bástyák, de hát elsősorban azért mondom ezt, mert talán a nézőszem emelkedése együtt járna azzal, hogyha ha a nagyvidéki városok csapatai szerepelnének az NB1-ben, de hát ez persze egy fikció, nyilvánvaló, hogy az NB1-ben annak kell szerepelnie, aki kiharcolja az ezzel kapcsolatos jogosítványokat, jogokat. Ami az NB2 következő idényét, a Mercantil Banknak a következő idényét illeti, az biztos, hogy a ismereteink szerint két feljutó helyre több csapat is okkal és reménnyel pályázik. Mindenképpen ide sorolom a Vasast, mindenképpen ide sorolom a Debrecent, és nagy valószínűséggel versenyben lesz ezért a helyért a győri csapat is, a többi pedig meglátjuk még. Ugye, hogyha abból indulok ki, hogy az előző szezonban, amely ugye félbeszakadt, mely csapatok harcoltak a két feljutó hely mögött, tehát a két feljutó helyen végzett MTK és Budapok mögött a legnagyobb reménnyel, akkor ugye azt kell lássuk, hogy a két győri csapat, a Gyirmót és a Győr ott volt, a Vasas természetesen ott volt, hiszen beszéltünk róla, hogy aztán a Siófok meg tudja ismételni a szereplését, vagy azért a Csákvá, ezt nem tudom. Mindenesetre, ha most tippelni kéne az MB2 mondjuk első három helyezettjére, a következő idényt tekintve, akkor én nagy valószínűséggel nem feltétlenül legyen a sorrendben, de Debrecen, a Vasas és egy Győri Eto nevét írnak fel.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A Gólvonal második részében részletesen foglalkozunk a Debrecen labdarúgó csapatának kiesésével és a klubot érintő változásokkal. Tartsanak velünk!